Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa videó üzenete a Panmunjomi Egyezmény első évfordulójára. A Szentatya az olasz megyék egyesületéhez. A helyi érdekek tartós védelme elsőrendű feladat. Ferenc pápa pénteken fogadta Milorad Dodik boszniai soros elnököt. Péntekenként éjjel 11-ig ismét nyitva tartanak a vatikáni múzeumok. 800 éve Jézus léptei nyomában. Beszélgetés Pate Francesco Patton szentföldi kusztussal. Ferenc pápa videó üzenete a Panmunjomi Egyezmény első évfordulójára. Egy évvel ezelőtt, 2018. április 27-én találkozott a két Korea demarkációs vonalán fekvő Panmunjomban Észak- és Dél-Korea vezetője. A történelmének mondott találkozás évfordulójára Ferenc pápa olasz nyelvű videó üzenetben fordult a koreai félsziget lakosaihoz. Kedves barátaim, örömmel küldöm szívélyes üdvözletemet a Panmunjomi Egyezmény első évfordulói alkalmából a koreai félsziget békéjéért, egyesítéséért és felvirágozásáért. Türelmes és állatotos erőfeszítéseken, az összhangon és az egyetértésen keresztül le lehet győzni a megosztottságot és a szembenállást. Imádkozom, hogy a Panmunjomi Egyezmény évfordulója hozza meg a béke új korszakát mindkét Korea számára. Mindnyájatokra bőséges isteni áldást kérek. Ferenc pápa az olasz megyék egyesületéhez. A helyi érdekek tartós védelme elsőrendű feladat. A 302.000 négyzetkilométeres Olaszország jelenleg 60 millió lakost számol, és közigazgatásilag tartományokra, azok pedig megyékre tagozódnak. A tartományok, olaszul regione, a nagyobb közigazgatási egységet jelentik, mint a Milánó környéki Lombardia, a firenzei Toszkána, vagy a Róma környéki Láció. Számuk összesen 20. A megyék, olaszul provincia, a tartományokon belül helyezkednek el, és általában 5-10 megye alkot egy-egy tartományt. Ilyenek például Láció tartományban Róma, Viterbo, Rieti, Frosinone és Latina. A megyék száma összesen 107, ebből 80 aktív közigazgatásilag. Ferenc pápa szombaton fél egykor találkozott az olasz megyék egyesületének 100 fős küldöttségével a Kelementeremben. A Szentatya az olasz megyék egyesületének vezetői intézet beszédében először a jelenkori technikai fejlődésnek a társadalmi életre gyakorolt hatását elemezte. A tudományos és technikai fejlődés üteme rendkívül gyors, de valójában mégsem tud választ adni azokra a szükségletekre, amelyek a mai emberi közösségek soraiban megszületnek. Nem tudják hatékonyan megakadályozni sokak peremre szorulását, sem pedig a harmonikus közélet és kiegyensúlyozott közösségek biztosítását. A valóság ugyanis sokkal összetettebb, mintsem hogy a fejlődés adta előnyök le tudnák győzni az igényeket, hiszen az előrehaladás mellett új kihívások és vele együtt új szükségletek születnek. Ezekre a problémákra koncentrált erőfeszítéssel kell válaszokat keresni a társadalmi kompetencia különböző szintjein. Ezen szintek egyike a provincia, a közigazgatási megye, állapította meg a pápa. A megyék közszolgálati feladata nagy történelmi munttal rendelkezik. Létrejöttük annak a homogén, egységes, történelmi és kulturális szövetnek köszönhető, amely egy-egy földrajzi térségre jellemző. Ez az identitás olyan adminisztratív központot igényelt mindig, amely a történelmi változások ellenére védelmezni tudta a helyi érdekeket, és képviselte azokat a tartomány, a kormány, illetve a parlament szintjén. Feladatuk konkrétan, többek között, emelte ki a pápa, hogy védelmezzék a helyi földet, a kockáztatott térségeket, az úthálózatot, amelyek összekapcsolják a kisebb és nagyobb helységeket, nem elhanyagolva a legkisebbeket sem. Ezek a célok mind arra irányulnak, hogy teremtsék meg az adott területen a kapcsolattartás és az iskolázás lehetőségeit, és gondoskodjanak a szükséges állag megóvásról. Mindez előrelátást és tervezést igényel, amely figyelembe veszi a környezeti károsodás adta kihívásokat is. Az előretekintő tervezés kivédi azokat a veszélyeket, amelyek révén egyes területeket elhagynak, másokat pedig kifosztanak. Szükség van a helyi természeti erőforrások arányos, tervezett, a jövővel is számoló hasznosítására. Végül arra biztatott az olasz közigazgatási megyék vezetőzintézet beszédében Ferenc pápa, hogy bátran és eltökélten folytassák a munkájukat. Teremtsék meg a rájuk bízott területek közös védelmét, amely ápolja a gondolkodásmódot, amely törődik a valóban fenntartható fejlődéssel, és amely harmóniát teremt a természet, a történelem, a munka és az emberi nemzedékek sorai között. Ferenc pápa pénteken fogadta Milorad Dodik, boszniai soros elnököt. Április 26-án pénteken délelőtt a Szapostoli Palota könyvtárszobájában kihallgatáson fogadta Ferenc pápa Milorad Dodik, boszniai soros elnököt és 12 tagú kíséretét. Bosznia-Hercegovina közös elnökségének Milorad Dodik soros elnökét fogadta Szentatya a Vatikánban. A tolmács segítségével folytatott magánmegbeszélés 34 percen át tartott, melynek során áttekintették a közös egyházi és humanitárius kérdéseket. Az elnök kíséretében volt Zeljka Cijanović, a boszniai szerb köztársaság miniszterelnöke. Az ajándékok cseréjénél Milorad Dodik soros elnök a Szentatyának ajándékozta Szent Száva ikonját, hozzáfűzve, hogy a Szent a térség ortodox szíveinek legfőbb védőszentje. Az ikonnal együtt még a pápának ajándékozott egy gyertyatartót, mondván, ennek az ikon előtt kell égnie, és amit otthon a helyi szokások szerint a gyerekek szoktak meggyújtani. Ferenc pápa a maga részéről egy római művész bronz szobrát nyújtotta át, amely szőlőtövet, szőlőt és bort ábrázol ezzel a felirattal, legyetek a béke hírnökei. A pápa arra kérte a bosznia-hercegovinai küldöttséget, hogy folytassanak párbeszédet a béke megőrzése érdekében. A beszélgetés végén Ferenc pápa az enciklikáinak és apostoli buzdításainak egy-egy példányát is átnyújtotta a vendégeinek. Immár 10. éve a nyári időszakban péntekenként éjjel 11-ig ismét nyitva tartanak a vatikáni múzeumok. Immár 10. éve a nyári időszakban hetente péntekenként késő estig 11 óráig látogathatók a vatikáni múzeumok. 2009-ben 16. Benedek pápasága alatt indult a kezdeményezés, amelynek jegyében hetente egy alkalommal a késő esti órákra is megnyíltak a vatikáni múzeumok termei. Az azóta eltelt időszak fényesen igazolta a kezdeményezőket, hiszen az új lehetőség főként a napközben kötöttebb családokat és a fiatalokat vonzotta leginkább. Az éjszakai múzeumlátogatás másféle élményt nyújt, mint a normális napközi nyitvatartás, amit különleges jellegű fénytechnika, de főként az egyes múzeumi termékben tartott esti zenei programok teszik közkedvelté és lebirincselővé a múzeumi látogatást. Péntek esténként 19 órától 23 óráig fogadja a Vatikáni Múzeum együttese az érdeklődőket, az utolsó belépés 21 óra 30-kor van. Nyolcszáz éve Jézus léptei nyomában. Beszélgetés Pater Francesco Patton szentföldi kusztossal. Ismertetjük az Osservatore Romano április 26-i számában megjelent cikket. A jeruzsálemi húsvét illatai, színei és hangjai megtöltik a Szent Megváltó Kolostor épületegyüttes, a szentföldi kusztódia helységeit. Az 55 éves észak-olasz ferences atya, Pater Francesco Patton, tömegkommunikáció szakértő, csaknem 3 éve áll a kusztódia élén, vagyis ő hangulja össze a ferencesek tevékenységét a názáreti Jézus földi életének helyszínein. A kusztória joghatósága kiterjed Jézus földjének, ma Izrael és Palesztina határain túlra, magába foglalja Jordániát, Egyiptomot, Ciprust, Rodosz szigetét, Libanont és a meggyötört Szíriát. A misszió rendkívül nagy területre terjed ki, olvassuk a cikk bevezetőjében. Patton atya a kusztória különleges elkötelezettségéről szólva a beszélgetésben megállapítja. Valóban óriási a felelősségünk. Egyrészt a térség keresztény lakosságával szemben, az itt tevékenykedő szerzetesek iránt, és mindenek előtt az egyetemes egyházzal szemben, amely ránk bízta ezt a megtiszteltető felelősséget. Bevallom, hogy amikor 2016-ban közölték velem ezt a váratlan megbízatást, nem aludtam pár éjszakán át. A cikkírók utalnak rá, hogy 2017-ben ünnepeltük a ferencesek szentföldi jelenlétének 800. évfordulóját, 2019-ben pedig Assisi Szent Ferenc és Al-Malik al-Kamil szultán Damietta melletti híres találkozásának 8. centenáriumáról emlékeztünk meg. A kusztória történetét felidézve Patton atya emlékeztet rá, hogy 1217-ben a nagy káptalan, amelyet maga Ferenc hívott össze, elhatározta, hogy a rendet tartományokra osztja, és létrehozza az úgynevezett ultramarina tengeren túli tartományt is, ez volt a kusztória előfutára. 1219 volt a döntő pillanat, amikor Ferenc az 5. keresztes hadjáratot követően Ankónában hajóra szállt és Egyiptomba utazott, ahol a keresztesek kemény harcot vívtak Damietta kikötőváros meghódításáért. És ott, szembeszállva legtöbbek tanácsával, a pápai legátus engedélyével saját felelősségére és kockázatára áthatolt a harcvonalon, és találkozott Al-Malik al-Kamil szultánnal. Tudjuk, hogy a szultánra nagy hatást gyakorolt Assisi szegényének jelenléte, aki csodát bátorságáért, de főleg szelídségéért és a párbeszédre való hajlamáért. Patton atya a találkozás jelentőségét hangsúlyozva kifejti. Sokkal nagyobb az értéke a ferences rend számára, mint pusztán egy történelmi esemény vagy egy epizód a szent életrajzában. Benne van a ferences spiritualitás és teológia alapvető lényege. Ez pedig a párbeszéd mindenek előtt mindenáron logikája, a párbeszéd, mint a béke kizárólagos forrása. Ezért februárban felkerestük Damiettát, majd a kairói Al-Azhart, hogy emlékezzünk az eseményre, és találkozunk az iszlám vallási hatóságokkal. Ez egy olyan testvériség, amelyet az alapokról, a mindennapi élet tapasztalataiból kiindulva építünk. Tudatában vagyunk a tanbeli különbségeknek, és inkább az élet nehézségeivel nézünk szembe, amely mindenki számára ugyanaz. Így őrizzük meg Damietta lelkiségét. Példa, a katolikus iskolákban sok muzulmán diák jár. Jerikóban 96%-ot képviselnek, de számukra a tanulás és a képzés, a társadalmi emancipáció, a toleranciára való nevelés, a béke kultúrája építésének egyetlen eszköze, és mi nem fosztjuk meg őket segítségünktől. Jeruzsálemben van egy zeneiskola, a Magnificat, ahol a tanárok és a diákok zsidók, keresztények és muzulmánok. A szultánnal való találkozás után Ferenc utazásának nyomai elvisznek a ködben. Megérkezette valaha Jeruzsálembe? Teszik fel a cikkírók a kérdést Patton atyának, aki a következőket válaszolja. Nem tudjuk. Valóban semmi sem dokumentálja jeruzsálemi jelenlétét. A várost muzulmánok szállták meg egészen a Ferenc halálát követő időszakig. Viszont figyelemre méltó az a fontos esemény, hogy 4 évvel később, 1223-ban Ferenc megszervezi a híres szentmisét egy Greccio melletti barlangban, megjelenítve a Jézus születését, és egy etető vájút oltárra alakít át. Ebből arra következtethetünk, hogy Ferencben mély nyomokat hagyott egy betlehemi látogatás, és ha Betlehemben járt, akkor azt is gondolhatjuk, hogy onnan eljuthatott a 8 kilométerre északra fekvő Jeruzsálembe is. 800 éves fennállása során a kusztória számos kritikus pillanatokat élt át. Ezek közül Patton atya többek között kiemeli a Jeruzsálemi királyság bukását 1291-ben, amikor a szerzetesek menekülni kényszerültek Ciprus szigetére, majd 1551-ben kiűzték őket a cenákulumból, amely a kusztódia első székhelye volt. Ekkor az örmények fogadták be őket. De gondoljunk a gyakori földrengésekre, vagy a pestis járványokra, az ottománok és az európai hatalmak közötti összecsapásokra, még végre a 19. század derekán meghatározták a kusztódia státusz quóját. Végül a 20. században kerültek a jordániai joghatóság alól az izraeli alá. A hatnapos háború után most kell új életre a Jézus megkeresztelkedésének helyén épült kolostor. 1967-ben az izraeli és a jordániai Jeruzsálem közötti zöld vonal éppen a jelenlegi kusztódia irodájának ablaka alatt húzódott. Vannak még idős szerzetes testvérek, akik emlékeznek a hatnapos háború nehéz pillanataira. Csak az elmúlt hónapokban aktamentesítették a területet, amely a Jézus megkeresztelkedésének helyén épült kolostort veszi körül Jerikó mellett. A háború napjaiban villámosan elhagyták a kolostort, amelyet most érintetlenül úgy láttak viszont, mint ahogy fél évszázaddal ezelőtt a ferentesek ott hagyták. A sekrestében a misekönyv a menekülés napjának liturgiájával nyitva. Most Pater Szergej Loktinov, a műszaki résztek felelőse azon munkálkodik, hogy a kolostor mielőbb ismét élővé váljon, segítséget nyújtva a zarándokoknak, akik felkeresik Jézus megkeresztelkedésének a helyét. Azonban ma sem könnyű. Az úgynevezett nyugati part területein élő lakosság helyzete, legyenek keresztények vagy nem, vagy a gázai övezet lakóinak életkörülményei egyre aggasztóbbak. Elég mindössze néhány kilométert tenni délre, Betlehem felé, a falon túl, ahol nap mint nap olyan események történnek, amelyek nem pusztán anyagi szegénységet teremtenek, hanem lelki szenvedést is okoznak. A kusztódia fő feladata, amit az egyetemes egyház rábízott, az az, hogy őrizze a helyeket, amelyek tanúi voltak Jézus emberi tapasztalatának, és a kegyhelyeket, amelyeket ezeken a helyeken építettek. Amit Szent VI. Pál mondott szerencsés kifejezéssel, ezek az ötödik evangéliumot képviselik. Azonban a szent helyek őrzését megelőzi a kusztosok, vagyis a szerzetesek őrzése, fejtette ki Patton atya, majd így folytatta. Elsődleges feladatom a szerzetesek vetetése. Mintegy 300-an vannak, akiknek körülbelül a felét úgy hívjuk, hogy a kusztódia fiai, miközben a másik részt olyan szerzetesek alkotják, akiket más provinciákból küldtek ide rövidebb, hosszabb időre. 15 ferences Szíriában végzi lelkipásztori tevékenységét. A kusztódia fő célja, hogy a keresztények továbbra is jelen legyenek Jézus földjén. Ehhez szükség van arra, hogy a zarándokok anyagilag is hozzájáruljanak a helyi keresztény családok gazdasági támogatásához. A Szentföld biztonságos hely és a zarándokatokon szerzett tapasztalat döntő módon befolyásolja hitünket. Számomra és szerzeteseim számára Jézus földjén élni és azt szeretni alapvető és elválaszthatatlan attól, hogy ferencesek vagyunk. Fejezte be az Osservatore Romano hasábjain közzétett beszélgetést Pater Francesco Patton, szentföldi kusztos. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Hírpercek.
Diakónus szentelés a római Gesù templomban.